perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor holnap részt vesz az Európai Politikai Közösség 4. csúcs találkozóján az angliai Oxfordban. Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnökének tájékoztatása szerint a tanácskozásra 47 európai állam, illetve kormányfő kapott meghívást. A vezetők az előzetes napirend szerint megvitatják az Ukrajnának nyújtott támogatást, valamint az olyan közös kihívásokat, mint az energia és az összeköttetés, a biztonság és a demokrácia, valamint a migráció. Ismét Roberto Metsolát választották meg az Európai Parlament elnökének. A 720 fős testületben 562 szavazatot kapott. Az Európai Néppárt máltai politikusa újabb 2,5 éven át töltheti be a tisztséget. Megválasztották az Európai Parlament 14 alelnökét Strasbourgban a testületnyitó ülésén. A legtöbb szavazatot, 604-et, Sabine Verheyen, az Európai Néppárt politikusa kapta. Hiába rendelkezik a harmadik legnagyobb képviselőcsoporttal, a részben Orbán Viktor magyar kormányfő által megalapított Patrióták Európáért, ennek ellenére a következő 2,5 évben nem lesz alelnök az EP-ben, mivel a parlament munkáját az előző ciklusban is irányító mainstream pártok összefogtak és leszavazták mindkét alelnök jelöltjüket. A fideszes Szekeres Pál lehet viszont az Európai Parlament egyik háznagya, a tisztséget betöltő 5 főt ma választják meg. Az Európai Parlament alakulülése alkalmából a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti Képviselőcsoportja megtartotta tisztújító ülését, ismét megválasztották Dajs Tamás delegációvezetőnek és Gák Ingát a delegáció elnöki tisztségére a következő 2,5 évre. Civilizált kelet-nyugati együttműködés nélkül hidegháborús hangulatban egész egyszerűen nem lesz lehetséges az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak elérése, a környezet megóvása. Ezt a külgazdasági és külügyminiszter jelentette ki New Yorkban az ENSZ fenntartható fejlődéssel foglalkozó magas szintű fórumán. Szijjártó Péter hangoztatta, a tavalyi volt a történelem legmelegebb éve, az elmúlt évtized volt a legmelegebb évtized, tehát jól látszik, hogy hosszú távon a környezetvédelme rendkívül fontos kérdés kell, hogy legyen. Szijjártó Péter orosz kollégájával, Szergej Lavrovval egyeztetett New Yorkban. A külgazdasági és külügyminiszter szerint, amennyiben nincsen megoldás a csatatéren, akkor a tárgyalóasztalnál kell megszületni ennek, azonban ehhez párbeszédet kell kezdeni. A tárcavezető megemlítette, hogy ma a Rosszatom vezetőjével is tárgyal, és mivel a Paks 2 beruházáson amerikai, német és francia cégek is dolgoznak, ez azzal a reménnyel kecsegtet, hogy egyszer visszatérhetünk a normalitáshoz a nemzetközi kapcsolatokban. A földgáz és kőolajellátás kapcsán elhangzott, jelenleg a Lukoil nem szállít Magyarországra Ukrajnán keresztül, de keresik a jogi megoldást a tranzit újraindítása érdekében. A 2 évvel korábbinál közel 1/4 volt alacsonyabb a gázfogyasztás az első fél évben, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium. A 2022 első 6 hónapjában még több mint 5,7 milliárd köbméteres felhasználással szemben, idén januártól június végéig mindössze 4 milliárd 370 millió köbméter földgáz fogyott. 2023-hoz képest 6,5%-os volt a csökkenés. Hiába csökkent 2 forinttal a benzin és 3-mal a gázolaj nagykereskedelmi ára, ez nagyon sok úton nem jelenik meg, ugyanis a töltőállomások nemes egyszerűséggel benyelik a különbséget, írja a holtankoljak.hu. Az autósportál szerint erre azért van szükségük, hogy kompenzálják a kampány alatti kötelezően alacsonyan tartott árakat, amikor szinte veszteségesen működtek. Eddig csak nem 3700 munkáltató 21400 diák foglalkoztatását valósította meg a nyári diákmunkaprogram keretében, ismertette a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár. Ezt a programot a kormány idén 12-szer hirdette meg, 3 milliárd 800 millió forint keretösszegből, emlékeztetett Szomba Sándor, hozzátéve, hogy a kimagasló érdeklődés miatt a forráskeretet a vármegyék még közel fél milliárd forinttal megemelték. Földrengés volt a Somogy vármegyei Balaton-Kiliti határában késő este, 23 óra 27 perckor, közölte a Földfizikai és űrtudományi kutatóintézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriuma az MT-vel. A 2,1-es magnitúdójú földmozgást a lakosság is érzékelte Siófokon és Balatonföldváron is. Végül az időjárásról. Általában sokat süt a nap, de az erőteljes gomoly felhőképződés miatt délutántól egyre több helyen alakulnak majd ki záporok, zivatarok. Néhol heves viharok is lehetnek, sokfelé élénk szél fúj. A csúcshőmérséklet 34-36 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntöm gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. A szerkesztő Kunya Éva vagyok. A kiskertek egyik legnépszerűbb növénye a paradicsom. Készíthetünk belőle pürét vagy ivólevet, eltehetjük darabosan, vagy tartósíthatjuk egészben és aszalva is. Hogy miért érdemes otthon szöszmötölni a paradicsom tartósításával? Mert olcsóbb, főleg ha a paradicsomot mi magunk termeljük. És hát egészségesebb is, mint a tartósítószerekkel, adalékokkal dúsított bolti paradicsom, tisztelet a kivételnek. És a saját kezünk munkáját élvezhetjük minden alkalommal, amikor felbontunk egy üveget, valamint kedvünk szerint fűszerezhetjük is a különböző paradicsomokat. A receptek és a praktikák előtt nézzük, miért is jó, ha minden nap fogyasztunk paradicsomot. Süje Károlyné Klárikát hallják.
Azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy a paradicsom rendkívül egészséges, tápanyagokban és antioxidáns hatású, likopinban gazdag zöldség. Ez nagyon sok vitamint is tartalmaz, és nagyon sok benne a karotin, a B1, B2 és a C-vitamin. Az ásványi anyagok közül kálium tartalmát érdemes a leginkább kiemelni. A paradicsom kellemes ízét a sokféle szerves sav, így az almasav, citromsav, borostyánkősav és a tejsav, és az illóolaj tartalma biztosítja. Az éretlen paradicsomban szolanin található, ami érés közben eltűnik. Ez a szolanin keserű ízű, zöldszínű és mérgező vegyületet tartalmaz, ami előfordul például a burgonya gumójában is. Ezért legjobb, ha nem eszünk éretlen paradicsomot. A paradicsom élénk piros színét már az említett likopin nevű színezék adja. A likopin az egy karotin származék, amiben nincs oxigén, ezért kémiailag stabil vegyület. Ennek köszönhető, hogy hő hatására, például főzéskor nem károsodik, nem bomlik fel. Legjelentősebb mennyiségben a paradicsom tartalmazza, de ez megtalálható még a görögdinnyében, és kisebb mennyiségben a sárga barackban, a sütőtökben és a piros bélű grapefruitban is. A legtöbb likopin a természetes napfényen érlelt paradicsomban található, viszont sokkal kevesebb van az üvegházban érlelt, illetve a sárgás színű termésben. Én ezt hallottam már régebben is, és izgatott a dolog, hogy főzve egészségesebb a paradicsom, mint nyersen. Holott ugye a gyümölcsről azt mondjuk, hogy nyersen fogyasztva sokkal több vitamint, ásványi anyagot tartalmaz, mert főzés közben ezeket elveszíti. Hát hál' Istennek van egy ilyen növényünk, ami pont a főzés hatására emeli ki azt a nagyon fontos vegyületet, a likopint, az antioxidáns hatású vegyület, és ezeket a folyamatokat lelassítja, megelőzi, és ez segíti a szervezet zsíranyagcseréjét, szabályozza a sejtosztódást, erősíti az immunrendszert. Több betegségnél is nagyon jó hatással, rákos megbetegedésnél is, és kiemeli a prosztata rákba szenvedőknél, nagyon hasznos a bél és egyéb daganatos betegségeknél is nagyon jó. Hát a napi felvétel a likopinból 5-10 mg lenne, és hát ennél sokkal kevesebbet fogyasztunk, körülbelül csak a 60%-át, ahogy írják itt. A konzervipar is számos terméket készít paradicsomból, sűrítményeket, készételeket, bébi ételt, savanyúságokat, ebből készül a ketchup is. Hogyan is került ez hozzánk, a paradicsom? Mert nem annyira régóta ismerjük ezt, mint a többi növényeinket. Pedig a növény már nagyon régi eredetű, Dél-Amerikában őshonos, feltehetően az ott lakó indiánok már Krisztus előtt 3000 évvel is termesztették ezt. Innen jutott el az ókor kezdetén Mexikóba, amikor Krisztus után a 16. századig kellett várni, hogy elindulhasson lassú világhódító útjára. Európai tengerhódítók az 1500-as években eljutottak Közép-Amerikába, és itt találkoztak először a paradicsommal. A spanyol, portugál és itáliai hajósok magukkal vitték a növényt, melyet leginkább nagy érdeklődéssel Itáliába fogadtak. Ha olasz ételekről hallunk, ugye abból szinte mindegyikből kimaradhatatlan a paradicsom, gondoljunk a különböző pizzákra, tésztafélékre, ezekben mindegyikben nagyon fontos a finom paradicsom. Lassan terjedt el, ennek az is volt az oka, hogy a paradicsomot mérgezőnek tartották, és hát ennek volt is azért némi alapja, mert a középkori Itáliában is csak a szegények fogyasztották, mivel a gazdagok közül többen valóban szenvedtek a mérgezéstől. De ez nem a paradicsom miatt volt, hanem az edényeik miatt. Ugyanis a gazdagok megengedhették, hogy ólomedényeket használjanak, amelyből a paradicsomban található savak kioldották az ólmot, és ennek volt köszönhető a mérgezésük. Amíg a szegény emberek pedig egyszerű faedényeket használtak, vagy égetett agyagból készült edényekbe készítették a dolgokat. Aztán végül is az 1800-as években indult a paradicsom dicsőséges karrierje, ami először Olaszországból elvándorlók seregének volt köszönhető, ők magukkal vitték a különböző paradicsom szószokat, majd Anglia is elfogadta és megkedvelte ezt a paradicsomot. Hát nálunk a hazai termesztése a 20. század elején kezdődött Magyarországon, és 1910-ig hazánkban nyersen nem is fogyasztották ezt. Azt is olvastam, hogy Dunakeszi környékén volt az első termelési rész, aztán utána már egyre több helyen termesztették ezt nagyobb mennyiségben is. Amit még nem mondtam itt, hogy jelentősen csökkenti a vérben a zsírok oxidációját, ezáltal érfalvédő hatással is bír. Védelmet nyújt a szívbetegségek, elsősorban szívinfarktus ellen, gátolja a vérökképződést, tehát érdemes szinte napi szinten fogyasztani valamilyen formában. Erősíti az immunrendszert, de ezt már mondtam is, csak alá szeretném húzni újra. A népgyógyászatban a paradicsom fogyasztását napsugárzás elleni védelemre, emésztési zavarokra, a máj regenerálására, salakanyagok eltávolítására, valamint az ízületi gyulladásokra ajánlják, bár ezeket vizsgálatok eddig nem bizonyították be, de biztosan jó hatással van, mert nyáron azért a reumatikus fájdalmak is kevésbé bántják az embereket. Amit már említettem is, hogy a főzés hatására, tehát most ezzel szeretnék foglalkozni, hogy ugye bár most mióta vannak a nagy szupermarketek, és nagy a behozatala a különböző növényeknek, egész évben kapható paradicsom, de ha összehasonlítjuk mondjuk egy januárban vásárolt paradicsomnak az ízét a piacon vásárolt, szabadföldön termelt paradicsommal, hát nagyon nagy a különbség közte. Régen is, bár azt említi itt a net, hogy csak a 20. század elején kezdték használni jobban Magyarországon, és főzték be a paradicsomot, majd ugye később nyersen is fogyasztották, főleg nyáron a szalonnához és egyéb dolgokhoz, aztán később saláták készültek belőle, és egyéb dolgokat készítettek, hát főleg salátára használom én is nyersen, vagy pedig csak úgy fogyasztjuk. Viszont a befőzése pedig nagyon széles körű, és nem csak a konzerviparnál, hanem a háztartásokban is fontos. Én nem termelek paradicsomot, sem paprikát, ezért mindig ugyanattól a termelőtől veszem meg, ami városhoz közeli tanyán van, tehát azt mondják, hogy onnan vegyünk gyümölcsöt, zöldséget, ahol élünk, ahol lakunk, és akkor a szervezetünk is ezt jobban befogadja, mintha sok száz kilométerrel távolabbról, vagy akár külföldi árukat hozunk, vagy vásárolunk, és hát ilyenkor mondom 40-50 kiló paradicsomot veszek, 10-15 kiló paprikát, néhány kiló hagymát, és akkor ez úgy szerdán egy óra körül ott van nálunk. Addigra már előkészítettem a nagy edényeket, szerdán délután általában mindig meg is mosom a paradicsomot, kiválogatom és összevágom a paradicsomot, kivágom belőle azt a zöld részt, ahol a szára volt, esetleges sérüléseket, mert ilyesmi azért adódik néhány, ha van közte, és akkor 4 vagy 6 felé a paradicsom nagyságától függően összeaprítom, abba a fazékba rakom, amiben majd felteszem főni. Ehhez van 2 nagy 15 literes fazeka, ezt általában még szerdán este felé fel is teszem főni, és éjszakára kirakom a teraszra, letakarva asztalra vagy székre, és akkor reggel mindjárt kezdhetem a passzírozást. És a passzírozást pedig úgy szoktam, hogy hát nagyon sokat kínlódtam a passzírozó, az úgynevezett paradicsom passzírozóval. Még egyszer kaptam egy halpasszírozót, ami ráillesztető egy azonos nagyságú fazékra, és sokkal könnyebb, nekem könnyebb, gyorsabb, mert nem győztem szétszedni a paradicsom passzírozót, ha besűrűsödött, akkor azt elmosni, ezt meg egyszerűen, ha véletlenül, bár nem szokott ilyen lenni, a csap alatt gyorsan oda teszi az ember és elmossa. Én már most évek óta ezzel szoktam elrakni. Hát, amíg dolgoztam, meg sok-sok évvel ezelőtt, amíg a szüleim bírtak, ők főztek be paradicsomot nekem, mert édesapám a kertbe termelte a paradicsomot, de legtöbbször a szabadságot is úgy ehhez is igazítottuk, akkor mentem hozzájuk, és akkor együttesen főztük be a részükre is, meg az én részemre is a szüleimmel a paradicsomot. Aztán később, mikor már ők nem bírtak, akkor nekik is én főztem be, tehát így meg volt bennem az, hogy hogyan kell tenni, sokat tanultam ilyen tekintetben édesanyámtól. Tehát csütörtök reggel akkor lepasszírozom az első fazékkal, és már is teszem oda a főni, mert ugye ezt még egyszer át kell főzni, hogy besűrűsödjön. Amikor felteszem főzni, akkor mindig teszek a gázra, a gázelosztót, hogy meg könnyen odakozmál a paradicsom. Természetes, hogy gyakran meg kell keverni, mert az aljára kerül a sűrűje, és ne hozmáljon oda, mert az kellemetlen ízt kölcsönöz a paradicsomnak. És akkor közben még, ha maradt olyan, amit nem vágtam össze paradicsomot, akkor azt is megmosom, összevágom, fölrakom, és addig főzöm, amíg sűrű nem lesz. Az egyik részébe, mikor fölteszem főni, amit levesnek szánok, abban mindig 2-3 fejhagymát szoktam belevágni, meg egy jó nagy csokor bazsalikomot. És azt együtt főzöm, és együtt passzírozom le. Ezt mindig megjelölöm, mert ebből készül a paradicsomleves. Mi nagyon szeretjük ezt a fajta paradicsomlevest, természetesen amikor ez bekerül az üvegbe, akkor megjelölöm a cédulára, ráírom, hogy hagymás bazsalikomos paradicsom, mert egyébként a paradicsomos üvegekre nem írom rá, hogy paradicsom, mert az magáról beszél, tehát az látszik rajta, viszont ezt is címkézem, az évjáratot azért ráírjuk, hogy melyik évbe készült, mert azért mindig marad egy-két üveggel, és akkor tudjuk, hogy melyik még a tavalyi vagy tavaly előtti, mert még a 2-3 éves paradicsomot is föl lehet használni. Tehát ezt így főzöm, így passzírozom, és megjelölöm a címkéjét. Most a paradicsomot az üvegekbe, mikor már jó sűrűre főtt, előtte még teszek bele egy jó kávéskanál nátriumbenzonátot, amivel összekeverem, egy icipicit főzöm, és akkor kerülnek a tiszta üvegekbe. Mindig töltsés segítségével rakjuk az üvegbe, hogy ne folyjon el. Már a vége felé ügyeljünk arra, hogy túl ne töltsük, mert akkor kifolyik az üvegre, és hátra a forró üvegről letörölni nem a legkellemesebb. És a kifőtt paradicsomot, amikor lezárjuk a tetejét, jó, ha teszünk alá egy cellofánfóliát, és úgy rakjuk rá a zárókupakot. Most a cellofánfóliára, hogy biztos legyen, hogy eltartható, még erre is egy csipetnyi, egy icipici nátriumbenzonátot teszünk, és úgy csavarjuk rá a tetejét. Van, aki az egészben nem tesz nátriumbenzonátot, hanem így tartósítja. Én azért nem mertem még megkockáztatni, hogy elromoljon emiatt. Na most a száraz dunszt, hogy mibe kerül. Én már évek óta, és ezt ajánlom mindenkinek, akinek van hűtőtáskája, ez a nagyobb hűtőtáska, én mindent hűtőtáskába dunsztolok, van 3 nagy hűtőtáskám, és akkor ezt használom. Ebbe szépen harmadik napra hűl ki rendesen, és akkor nem kell elővenni mindenféle ruhát, anyagot, dunnát, nagy mert kabát. Valaki nagy kabátot, plédet, egyebet. Édesanyám például mosóteknőbe rakta, aztán amikor már az tönkre ment, akkor volt babafürdetőkád, abba rakta, ugye kibélelték régi plédekkel, sőt édesanyám még esőkabátot rakott, mert annak még nagyobb volt a hő megtartó ereje, így van, és akkor újságpapírba is egyenként becsavartuk a paradicsomot. Nos, ha végül is többet főzve az ember, és nem elegendő ez a hűtőtáska kapacitása, akkor én nagy dobozt szoktam elővenni, és akkor abba rakom így újságpapírba, és a tetejére rakok még néhány plédet, és hát így becsavargatom, hogy ne hűljön el. És akkor, amikor már ráírtam azt is, hogy melyik évbe készült, meg már a helyére kerül a polcon a paradicsom, akkor felöltöztetem, szakosolóval vágok ki egy kis kör alakot valamilyen csomagoló papírból, amire rágumizom, és akkor nagyon jól néznek ki a többi befőttek között, de már ezt említettem is, hogy én most már néhány éve így készítem a befőteimet. A paradicsomot azt már amúgy tavaly elfogyott az, amivel indítottam, az egy teljesen más féle csomagoló papírral, de hát annélkül is meg lehetett volna különböztetni, de azért azt tudom, hogy ez abban az évben készült el. Mondtam, hogy ilyenkor veszek paprikát is, én a paradicsom befőzés után szoktam a lecsót is elrakni télire. A lányomnak a nagy kedvence, ő még nyáron is csak az eltett lecsóból készült lecsót eszi meg, azt szereti, és legjobban, amit édesanyám készített neki. Nem volt olyan alkalom, ha szuhokálóba voltunk, hogy nagymama ne készített volna Klárának lecsót, és mindig azt az ízt keresi most is, hogy az olyan legyen, mint ahogy nagymama csinálja. Nekem nem is hagyja, hogyha náluk vagyok, hogy én csináljam, majd ő azt megkeveri, mert annak olyannak kell lenni, amilyen a nagymamáé volt. Hát ennek meg az a titka, hogy a felvert tojáshoz tesz tejfölt, egy kis cukrot is édesanyám, vagy tett, és úgy készíti el. Azt nem említettem a paradicsom befőzésnél, hogy egy kevés sót és cukrot én is szoktam beletenni már a főzéskor is. Főleg még megkóstolom, mert néha vannak olyan évek, amikor nem annyira édes a paradicsom, és akkor nagyon, nagyon savanyú, mert ugye ez a befőzött paradicsom akár így üvegestől meg elfogyasztva, csak meginni, nem levesnek vagy másnak elkészítve, és nagyon jó.
Nem csak italként és frissítőként is tökéletes.
Igen, paradicsomléként. Én nem szoktam, de vannak olyan családok, akik azért főznek legalább 100 üveggel, hogy erre is jusson belőle. Most a lecsót mi télire úgy szoktuk, hogy hát 1 liter étolajba megpárolunk 2-3 kg hagymát, amit karikára vágunk. Ezt már akkor is, ha van szabad kapacitás a tűzhelyen, meg lehet előző nap is csinálni. Majd egy nagy lábosba beleöntjük ezt a hagymát, amibe belekerül a felvágott paprika. Tehát a paprikát alaposan megmossuk, ketté szoktam vágni, kiveszem a magházát, és akkor körülbelül újnyi vastagra szoktam elvágni, széles csíkokra vágom el, és ezt összekeverem a már megpárolt hagymával, és így teszem fel főzni. Erre szórok sót is, nem túl sokat. Közben kevergetem, és amikor a paprika héja megpuhult, akkor felöntöm már a sűrűre főzött, átpasszírozott paradicsommal. Mi paradicsomlével szoktuk, tehát nem együtt főzzük, mint mondjuk nyáron a paradicsom kerül a utójára rá, és akkor erre is teszünk egy kevés nátrium benzonátot, és összeforraljuk. Hát ezeket már széles szájú, olyan 7-2-es üvegekbe szoktam rakni, és most szereztem be egy olyan tölcsért, ami a széles szájú üvegekre is nagyon jó. Hát már televízióban láttam, de ezt évekkel ezelőtt nem is hallottam senkitől, nem is láttam, csak azért mindig mellé-mellé ment, hogy bár kis szedőkanállal szedtem az üvegekbe, de csak volt olyan, hogy mellé ment, és hát nem is drága egy ilyen, kétféle méret van, a kisebb szájú üvegekre, meg a 7-2-esre, 200 forint egy ilyen műanyag kis. Már gondoltam, hogy levágom a valamelyik ásványvizes üveget, és azt teszem oda, de attól meg tartok, hogy a forrót beleöntöttem volna, akkor összehúzza, tehát ezzel nem próbálkoztam. És így nem folyik ki, de hát itt is vigyázni kell, hogy nehogy csorduláson túlmenjen, mert akkor ugyanúgy kell letörölgetni, és ez is száraz dúszba kerül, és erre is elég csak az évjáratot ráírni, nem fontos az, hogy lecsó és egyebek. Hát a magyarok azok nagyon szeretjük a lecsót, de csak a magyar paprikából és paradicsomból, mert hallottam már néhány olyan ismerőst, aki külföldön él, hogy hát nem tud olyan finom lecsót készíteni, sem Amerikában, sem Angliában, sem Németországban, mint amilyet itt Magyarországon lehet. Hát ez nyilván annak tudható be, hogy a magyar paprika ugye nagyon sok C-vitamin tartalmaz, akkor a paradicsom is itt a szabad földön, ahogy megérik, és lehet, hogy nyugaton csak olyat lehet kapni, ami melegházi, és az nem, messze nem tartalma ezeket. Hát rengetegféle lecsófőzési módszer van már itt a húsos lecsótól kezdve a kolbászos szalonnát. Hát én őszintén mondom, én azt a lecsót szeretem nyáron, ami alá szalonnát pirítok. A fiam is így szereti, a lányom nem szereti benne a szalonnát, és akkor még úgy teszek rá tojást. De van, aki rizssel főzi a lecsót, van, aki tarhonyával. Én is szoktam már készíteni cukkinival, az is megszaporítja egy kicsit, és jó lehet tunkolni, mert az egy kicsit olyan több levet enged, és zaftosabb lesz az egész, és akkor teszünk
és
rá.
Nem is annyira idegen a cukkini íze a paradicsom.
Igen,
meg a
nagyon
mellett
jól harmonizál, és hát de gazdagíthatjuk kolbásszal, virslivel, nagyon sokféle változata van, hát a neten utána néznénk, akkor biztos, hogy több 10 vagy 100 recept is kijönne.
Igen, és ott a nagy dilemma is, hogy tojással, vagy tojás nélkül, akár ki is hagyhatjuk a tojást, és csak a
zöldséget. Elhabarva a tojást, vagy pedig csak rá, hogy kocsonyásodjon rá, tehát nagyon sok. Ahogy már említettem a cukkinit, erről jutott eszembe, hogy mi kovászolni is szoktuk a cukkinit, úgy, mint az uborkát, és ez mindig édesapámnak volt a feladata, már mikor nyugdíjba vonult azután, hogy ő készítette elő a kovászolni való uborkát és a cukkinit is, és ő mindig meghámozta, mert nem szerettem, nem bírtam megrágni a héját, meg akkor így felhasználhat a kis öregebb cukkinikat is, mert azokat aztán szeletre vágta. Ezeket a 15-20 centis friss, tehát amiben még belemegy a körmünk jól a héjába, azt nyugodtan lehet héjastól is kovászolni.
Igen, ezeket általában saláta cukkiniként jelölik a szupermarketben, vagy a piacon.
Hát hogy... igen, de a piacon meg azt veszem észre, hogy a őstermelők inkább nagyobbakat hoznak, azt hiszik, hogy úgy jobban elmegy, mint az aprókat hoznák meg, vagy akkor drágálják, de hát már 100 forintért jó nagy cukkinit lehet vásárolni. És hát ezt mindig nagy üvegbe rakta be édesapám, és amikor megért, berakta a pincébe, és rájárt a reggelihez, mindig evett, ebédhez, ha olyan volt, mindig ehhez, és még a leve is nagyon finom, frissítő, emésztésjavító, de nem csak a kovászolt cukkininak, hanem az uborkának is nagyon kellemes, ugye, mert van benne kapor, vagy borsikafű.
Kedves hallgatóink, Sülye Károlyné Klárikát hallották a paradicsom befőzéséről, a lecsó készítésről és a cukkini kovászolásáról. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Családi látogatás a vatikáni kertekben a Laudato Si enciklika nyomán. Hám Jánososnak lenni több, mint iskola, életérzést jelent. Interjú a Szatmár Németi Hám János római katolikus teológiai líceum igazgatójával, Ádámkó István Csabával, második rész. Családi látogatás a vatikáni kertekben a Laudato Si enciklika nyomán. Július 13-ától október 26-áig szombatonként tematikus sétát tehetnek a vatikáni múzeumok kezdeményezésére a szülők gyermekeikkel, 2 óra alatt körbejárva a pápa kertjét, közben elmélkedve tanításáról, gyönyörködve a természet szépségeiben. Július 13-án szombaton indult az eredeti kezdeményezés Kapd el a természetet mottóval, amely kifejezetten gyermekes családok számára nyújt lehetőséget a vatikáni kertek felfedezésére, és egyben Ferenc pápa enciklikája nyomán felhívja a gyermekek és felnőttek figyelmét a teremtett világ megóvására és a környezetvédelem fontosságára. A vezetett séta a Vatikáni Múzeum legújabb családbarát kezdeményezése. Ennek értelmében szombatonként egészen október 26-áig a látogatók szakavatott idegenvezetők segítségével betekintést nyerhetnek a Vatikáni Állam zöld szívébe. Megtekinthetik a bibliai kert növényeit, az erdőt, az angol kertet, a citella kutat, a IV. Pius házat, mely a Pápai Tudományos Akadémia székháza, az őrködő szűzanya és a fatimai szűzanya szobrát. Végig járhatják azokat a helyeket, ahol a pápák szívesen elidőztek sétáik során, megnézhetik a pápai címereket, érdekes történeteket, anekdotákat hallhatnak. A természet, a művészet és a hit elemeit ötvöző útvonalat játékok, műhelyek és játékos feladatok gazdagítják. A családi programból nem hiányozhat a kincsvadászat, egy vatikáni remekmű elkészítése frottás technikával, a teknős békák felfedezése, a Bibliában szereplő növények felismerése, a növényi kommunikáció, a fák családja, szemét vagy természet didaktikus programok, melyek segítségével megtanulják, hogyan különböztessék meg a természetes és a mesterséges termékeket. Egyfajta erdei iskola, ahol az egész család fejlődhet közös otthonunk szépségének és védelmének tudatosításában. A vezetett séta olasz és angol nyelven választható 6 és 12 éves kor közötti gyermekes családok részére, teljesen akadálymentesített, érzékszervi, mozgásszervi és értelmi fogyatékkal élő személyek számára is. A következő e-mail címen kell jelentkezni: accessibilita.musei@scv.va. A látogatás végén plusz költség megfizetése nélkül szabadon megtekinthetők a vatikáni múzeumok. Hasonló kezdeményezés keretében májusban, a boldogságos szűzanyának szentelt hónapban kulturális, spirituális és természeti útvonalat kínáltak a zarándokoknak és a turistáknak, hogy felfedezzék a szűzanya számos ábrázolását a vatikáni kertek exkluzív környezetében. A szerdai és szombati látogatásokon az érdeklődők végigjárhatták ezt a különleges Mária zarándoklatot a pápai kertek botanikai és művészeti csodái között. A kertek egykor a pápák rövid pihenésére fenntartott helyek voltak, ma a nyilvánosság előtt is nyitva állnak.
Hámjánososnak lenni több, mint iskola. Életérzést jelent. Interjú a Szatmár Németi Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatójával, Ádámkó István Csabával. Második rész. Vasárnapi adásunkban, a beszélgetés első részében a neves líceum vezetője bemutatta az 5 épületben működő, a fiatalokat a bölcsödés kortól a középiskola végéig kísérő komplexumot, valamint az 1827 és 1857 között szolgálatot teljesítő és a líceum névadójaként is ismert Hám János püspök örökségét. E nyári sorozatunkban arra vállalkozunk, hogy megismertessük a Vatikáni Rádió hallgatóit a Szatmári Egyházmegye valóságával, és buzdítsuk hallgatóinkat, hogy a nyári, testi és lelki feltöltődés idején látogassanak el a Párciumi Egyházmegyébe, és Szatmár Németiben csodálják meg a boldoggá avatásra váró neves püspök máig ható építészeti és lelki örökségét. Schönberger Jenő szatmári püspök atyával készített interjúnk után most a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatójával, Ádámkó István Csabával a beszélgetés második részében az intézmény kihívásairól, eredményeiről, az iskola lelkészségről, a fiatalok megszólításáról és bevonásáról, valamint a közösség építésről kapunk értékes gondolatokat. A beszélgetést május végén a Szatmár Németi Hám János napok alkalmából rögzítettük. Hallgassák meg interjúnkat! Létezik együttműködés, van kapcsolatuk az erdélyi történelmi oktatási és nevelési intézményekkel, illetve anyaországi katolikus intézményekkel?
Igen, így az országon belül mi iskola igazgatók is szoktunk találkozni, Évente legalább egy alkalommal, de előfordul, hogy akár kétszer is megrendezésre kerül a katolikus iskola igazgatók találkozója, ahol meg tudjuk osztani örömeinket és fájdalmainkat egymás között, ami nagyon-nagyon fontos, és hát emellett természetesen van egy élő kapcsolat a hétköznapi életben, és ez főként telefonos, de tehát igazából együttműködésünk van a Szent László gimnáziummal, líceummal, a Nagyváradi Szent László líceummal, aztán a határon túli iskolák közül testvériskolai kapcsolatban vagyunk, a Fényi Gyula Miskolci Jezsuita gimnáziummal, az Érdi Mariánum általános iskolával, a Nyíregyházi Szent Imre gimnáziummal és a Kárpátaljai Szent István Líceummal is. Éppen június 4-én itt egy 20 fős csapat Nyíregyházára látogatunk az összetartozás napján. A Kárpátaljai és a Nyíregyházi testvériskolánkkal közös programon veszünk részt Nyíregyházán.
Ez azért is érdekes, mert hogy a Szatmári Egyházmegyének történelmileg részei voltak a Kárpátaljai területről és az Egri Egyházmegyéből bizonyos területek, tehát izgalmas. Igen. Azon túl jelenleg milyen nagyobb kihívásokkal néznek szembe itt ebben az intézményben, illetve milyen eredményekre nagyon büszke?
Az eredmények vonatkozásában azt gondolom, hogy cseppet sincs szégyenkezni valónk, hiszen nagyon szép eredményeink vannak országos, sőt nemzetközi tantárgyversenyeken. Emellett még én, amit nagyon fontosnak tartok, hogy egy felekezeti iskolában legyenek olyan programok, olyan meghívások a diákok számára, amelyben helyzetbe hozzuk őket, amikor ők ezekben a programokban úgy vannak jelen, hogy meg tudnak különböztetni. Tehát egy olyan közösségépítő programokra igyekszünk meghívni őket, amelyekben ők fejlődni tudnak, ki tud bontakozni a kreativitásuk, és meg tudnak különböztetni igaz, jó, hamis, rossz között, szép és rút között. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Az volt a kérdés, hogy milyen kihívások. Hát most akkor eljutottam oda, amit látok most már sok éve az iskolában. Talán azt mondanám, hogy így a nagy kihívása motiválni a gyerekeket. Beszélhetünk, mondhatnám azt is, hogy a motivációnak így a szélmalom harca így azért ott van az oktatónevelő folyamatban, amit problémaként látok, mert a divatos elektronikai eszközök azok úgy elviszik a figyelmet, és nagyon-nagyon nehezen tudnak a diákok koncentrálni és figyelni a dolgokra, és nehezen tudnak megkülönböztetni látszat és valóság között, igazság és hamisság között. Ugyanakkor azt is el szeretném mondani, hogy az is pozitív élmény számomra, és én igazgatóként tényleg hiszek abban, hogy ezeken a programokon keresztül is, amikor személyesen megszólítjuk őket, akkor tevékenyen, sokszor kreatív módon jelen tudnak lenni. Ha csak a bölcsödei szentelési ünnepségre gondolok, akkor ugye meghívtuk őket, diáktanács tagjai voltak jelen, akik a háttérben a szervező munkában segítettek, és ugye egyszer elmondtuk a kéréseket, feladatokat, és nagyon-nagyon lelkesen segítettek a háttérben, de most is a zenei verseny alkalmával nagyon segítenek, és segítőkészek a diákjaink. Nagyon-nagyon kreatívan és aktívan vannak jelen azokban a programokban, amelyekre meghívjuk őket. Azt látom, az az igényük, hogy személyes odafigyeléssel, ahogy a jezsuiták is ugye a pedagógiájukban megfogalmazzák, tehát hogy cura personalis-szal, személyes odafigyeléssel legyen mellette az oktatónevelő. Múltkor mesélte az igazgató helyettes, hogy kiment kosarazni a sportpályára, és hogy egy picikét így kosarazott ott az osztály közösségében a srácokkal, és aztán mindjárt másképpen viszonyultak hozzá, megnyíltak, tehát hogy ez a jelenlét, ez a megszólítás, ez a megszólítottság, ez nagyon-nagyon fontos az oktató-nevelő munkában. És hát akkor eljutottunk egy nagyon fontos kérdéshez. Azt gondolom, hogy ezáltal több a Hám János Líceum és minden felekezeti iskola, hogy az iskoláinkban iskolalelkészségek működnek, és hogy az iskolalelkészségnek éppen ez a feladata, hogy megszólítsa a diákot, a diákokat. Nagy öröm számunkra, hogy minden szerdán a napunk az úgy kezdődik, hogy közösségi szentmisével a Kálvária templomban, és ott jelen van iskolánknak a diákserege 5. osztálytól 12. osztályig, az elemi osztályos diákjaink számára pedig iskolánk dísztermében tartanak a spiri atyák szentmisét csütörtökönként reggel. Az is nagyon fontos, és hát a püspök atyának köszönhetően ebben a tanévben két iskolalelkészünk is van, Pakot Géza jezsuita atya, illetve Mayer Nándor atya. Ugye sokan vagyunk, 5 épületben működik az intézményünk, és hát így az iskola lelkészséget két atya irányítja. Minden évben lelki gyakorlatokat szerveznek a diákjaink számára, minden osztályközösség számára, 5. osztálytól 12. osztályig. Emellett minden évben iskolai lelki napot szerveznek a spiri atyák, ez is egy nagyon fontos és tartalmas program így az iskola életében.
Említette, hogy az intézmény 5 épületben működik. Ehhez jelentős munkaerőre is van szükség, hogy ezt tényleg működtetni lehessen, és hányan vannak a diákok, hogyha csak röviden ilyen statisztikai szempontból bemutatná az iskolát?
Iskolavezetőként a legnagyobb kihívás talán az, hogy az iskolánk 5 épületben működik, és adminisztrációs szempontból ezt nagyon-nagyon nehéz összefogni. De hála Istennek, tehát én nagyon büszke vagyok a tantestületünkre, nagyon odaadó, kreatív tantestületünk van, és azt gondolom, hogy jó példák is ők a diákjaink számára. Ez nagyon fontos így egy iskola életében, hogy a diák fölnézzen a tanárra. 5 épületben működünk, tehát ahogy említettem, a bölcsődénkben jelen pillanatban 34 kisdiákunk van, illetve 15 óvodásunk. A bölcsődénkben és az óvodánkban a következő tanévtől kezdődően közel 90 gyermeket fogadunk majd. A Hám János óvodánkban jelen pillanatban 183 gyermekünk van, itt 4 magyar és 4 német tagozat működik. Az előkészítő és 4. osztályos diákjaink létszáma 123, az általános iskolai 5.-8. osztályban 114 diákunk van, középiskolai szinten 206 diákunk, szakiskolában 146 diákunk van, jelen pillanatban az iskoláknak a diák létszáma 806. Emlékszem, hogy amikor elvállaltam az iskolát, közel 200-an voltunk a Hám Jánosban, ez azért így az évek alatt egy picikét megnövekedett.
És ahogy hallottam a beszélgetésekben, lenne nagyobb igény is több osztályra, mert hogy kétszeres, többszörös túljelentkezés is van.
Igen, most zárult le az előkészítő osztályban a beiratkozás, ott is túljelentkezés volt, és a vallásturizmus osztályunkban pedig a hittan képességvizsgára 50 diák jelentkezett a 24 helyre. Tantestületről is néhány szót szeretnék mondani. Azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon erős, kreatív, odaadó tantestülete van iskolai közösségünknek, és hát ebbe beleértem az óvodapedagógusokat, tanítókat, tanárokat egyaránt. 44 címzetes tanárunk van, 13 helyettesítő tanárunk és 17 óraadó tanárunk. Munkaközösségünk az 113 fős. A programok tekintetében szeretném még azért kiemelni, ugye beszéltem arról, hogy fontosnak tartjuk azt, hogy közösséget építeni itt a Hám Jánosban, és ehhez tényleg nagyon sok programot szervezünk, nem csak diákok számára, hanem szülők számára is, de a szülők saját maguknak is szerveznek programokat, hiszen évente megszervezésre kerül a szülőbál, ami egy nagyon szép iskolai rendezvény, de szeretném megemlíteni a karácsonyi vásárt, ami azt gondolom, hogy túlmutat tényleg így az iskola falain, és hát még az egész várost megmozgatja, de szeretném kiemelni az iskolánknak a nyílt napját is. Itt nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a nyílt nap az olyan legyen, hogy diákoktól diákoknak. És olyan jó hallani, amikor a 12-es vagy a 8-os, 9-es diákunk az iskolánk érdeklődő diákok számára úgy mesélnek az iskoláról, hogy tényleg itt jó közösség van itt, hogy családias a hangulat, és hogy megpróbálják meggyőzni őket, hogy jó választás a Hám Jánososnak lenni. A Vidám Versek Versmondó versenye, ez egy országos verseny, amit az Oktatásügyi Minisztérium is finanszíroz. Itt 150-160 versmondót szoktunk az egész országból fogadni. Ez egy iskola specifikus verseny, nagyon fontosak az iskolai programok között közösségépítés szempontjából a közösségi hétvégék. Ebből a szempontból nagyon jó az, hogy azokat a tereket, azokat a lelki gyakorlatos házakat, Szent Ignác lelki gyakorlatos ház Szokondon, a Helga Winter ház Erdőthegyen, ezeket a tereket nem csak a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum, hanem a Nagykárói Kalazanci Szent József Líceum diáksserege is használhatja, és hát itt különféle közösségépítő programokat szoktunk szervezni.
Melyek a további tervek?
A tervek vonatkozásában a legnagyobb kihívása az, hogy ezt így egybe tartani és így működtetni.
Mit jelent Hám Jánososnak lenni? Mit jelent ehhez az intézményhez, a történelmi intézményhez tartozni?
Ezzel kapcsolatosan most így a két végzős osztály számára egy ilyen kérdéscsomagot küldtem ki, és közel 50 diákunk válaszolt erre a kérdésre, mit jelent Hám Jánososnak lenni. És olyan jó érzés így tanárként, igazgatóként olvasni azokat a válaszokat, amiket a gyerekek megfogalmaztak. Hám Jánososnak lenni, azt írja a végzős diák, azt jelenti, hogy remek közösségben lenni. Hám Jánososnak lenni annyit jelent, hogy készen állni a kihívásokra. Hám Jánososnak lenni kiváltság. Hám Jánososnak lenni fejlődést jelent. Hám Jánososnak lenni Isten közelségében lenni azt jelenti. De ami nekem a legjobban tetszett az az, amikor az egyik diák azt írta, hogy Hám Jánososnak lenni több, mint iskola, Hám Jánososnak lenni életérzést jelent.
Fantasztikus. Nyilván ez tükrözi, hogy milyen komoly erőt és elkötelezettséget fektetnek a gyerekek nevelésébe, hogy ilyen pozitív visszajelzések érkeznek, és nyilván ezáltal megerősítik az identitásukat is, és felkészülve engedik el őket az életre. Úgyhogy ehhez a küldetéshez, ehhez a nagy misszióhoz további sok erőt, kitartást és Isten áldását kívánok.
Köszönjük szépen!
Ádámkó István Csabával, a szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatójával Somogyi Viktória beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus. Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A kérdésre választ nem ad, és a bizonytalan úgy elragad, ha minden szerte foszlott, csak benned bízhatok. Tudom, te mellettem vagy minden pillanatban, és az új élet által már te irányítasz. Nem tudom, hogy a szél honnan fúj, s hova megy. Én is erre vágyom, lelkeddel így vezess. Nem számít más, nincs ennél fontosabb, hogy tervedben használd szolgádat, Uram. Igen, a kérdésre választ te adsz, ha a bizonytalan úgy elragad, ha minden szerte foszlott, csak benned bízhatok. Tudom, te mellettem vagy minden pillanatban, és az új élet által már te irányítod.
A nap verse.
Kassák Lajos, Mária így szól a gonosz férfiakért. Álljatok szóba velük, szegények ők nagyon. Nem baj, hogy emlékeztek rá, az utcán hevertek részegen. Azóta levezekelték bűneiket, s ha újból berúgnak, ismét elmennek a templomba, s Mária oltára előtt a kemény, hideg köveket öntözik könnyeikkel. A szűz nézi őket, és mosolyog. Mindannyiszor, ha férfi jön elé, térdet hajtva, kedve lenne hangosan felnevetni. Ismeri jól ezt a fajtát. Nem sokára talpra állnak, kihívóan tekintenek majd körül, s hogy hazafele indulnak, lábbelijüket durván csapkodják a köveken. Mária jól ismeri az ilyen fickókat, és azt is megbocsátja nekik, hogy kegyetlenül bánnak az asszonyokkal, akik az ő gyámoltalan nővérei. Haraggal elfordulhatna, meg rovó szavakkal illethetné őket, és ilyenkor szebb ő, és fényesebb tekintetű, mint valaha is. Úgy véli, az ilyenek nem a fenyítéstől, hanem a türelmes jóságtól épülnek. Együtt érez asszonytársaival, de azért hasonló viselkedésre inti őket. Bántanak minket, mondja, de azért mi vagyunk az erősebbek. Dohányoznak, állandóan a szeszes italokat szomjuhozzák, és kielégíthetetlenek a szerelemben. Nem elég istenverés ez a számukra? Én szánom szegényeket, s a segítségét fordulnak hozzám, közben járok értük. Álljatok velük szóba, testvérkéim, mondja. Nem megátalkodott gonoszok ők, csupán szánalmasan tökéletlenek. Mire is jutnának, Istenem, ha nem lennénk türelmes szolgálóik, és elvonnánk tőlük gyámolító segítségünk?
Kassák Lajos, Mária így szól a gonosz férfiakért című versét Albu Erzsébet mondta el. Kassák Lajos Kossuth díjas magyar író, költő, műfordító, képzőművész Érsekújváron született 1887-ben. 12 évesen gimnáziumi tanulmányait félbehagyta, hogy lakatosinasnak állhasson. Budapestre költözött, ahol vasmunkásként angyalföldi gyárakban dolgozott. 1909-ben gyalog, pénz nélkül Párizsba ment. Ennek az útnak az emlékeit írta meg A ló meghal, a madarak kirepülnek című művében. A műveltség és helyesírásbeli hiányosságok ellenére szívósan küzdött a megjelenésért. 1915-ben jelent meg első verses kötete, Éposz Wagner maszkjában, és ugyanebben az évben elindította első folyóiratát, a Tett címmel, melyet egy év múltán háború ellenessége miatt betiltottak. 1949-től művei már nem jelenhettek meg. 1953. szeptemberében az Írószövetség pártaggyűlésén kritizálta az MDP kultúrpolitikáját, ezért kizárták a pártból. Csak 1956-tól térhetett vissza a művészeti életbe, az Írószövetség közgyűlésén beválasztották az elnökségbe. 1957 után íróként a Türt, képzőművészként gyakorlatilag a tiltott kategóriába tartozott. Egy 1961-es kivétel után sem Párizsba, sem Rómába nem engedték ki saját kiállítására. Ennek ellenére soha nem tagadta meg baloldaliságát, és egész életében nem választotta szét a művészt és a társadalomért felelős embert.
A nap imája.
Hálát adunk néked, Urunk Istenünk, aki felkeltettél minket fekvőhelyünkről, és a dicséret igéjét ültetted a szívünkbe, hogy hódoljunk néked. Segítségül hívjuk a te szent nevedet, és könyörögjünk könyörületedért, amellyel mindig körülvetted életünket. Küldd le most is segítségedet azoknak, akik a te szent dicsőséged színe előtt állnak, és várják a te bőséges irgalmadat. Add nekik, hogy mindig félelemmel és szeretettel szolgáljanak, dicsérjenek, magasztaljanak téged, és hódoljanak a te elmondhatatlan jóságodnak. Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és hódolat, az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amen.